Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azt kérem, hogy nyissuk ki a Bibliát a János evangélium 8. fejezeténél, és az első 11 verset szeretném felolvasni. És az ige iránti tiszteletünkből, szeretetünkből álljunk fel. Tehát János evangélium 8. fejezet 1-től 11-ig. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak. És a középre állítván azt mondták neki, Mester, ez az asszony tetten kaphatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg, te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve, azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt ott, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt mondta neki, Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig mondta, senki, Uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, s többé ne vétkezzél. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd az, ami életet ad nekünk. És köszönjük, Uram, hogy a te igéd az, ami ma is formálja az életünket. Köszönjük, Uram, hogy eljöhettünk erre a mai Isten tiszteletre, azért, hogy a te befolyásod alá kerüljünk. Azért, hogy a te igédnek a hatása alá kerüljünk. Azért, hogy a te jelenlétedben legyünk. És atyánk, ahogy énekeltük is, Uram, úgy várjuk a te jelenlétedet, Uram, hogy a szarvas kívánkozik a folyóvízre. Úgy várunk rád, Uram, ahogy az őrök várják a reggelt, és úgy várunk rád, Atyám, ahogy a jeruzsálemi tömeg korán reggel várt téged, Úr Jézus, amikor lejöttél az olajfák hegyéről, azért, hogy tanítsd őket. Uram, így vagyunk mi is, a te népedként, azért, hogy meghalljuk a te hangodat, azért, hogy egyet se engedjünk a földre hullani abból, amit szólsz hozzánk, és imádkozunk, Uram, azért, hogy a mai napon is, ahogy leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, Uram, így öntözze meg a mi szívünket is, az Istennek a beszéde, és teremjen gyümölcsöt a te dicsőségedre. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jó az Úr. Csodálatos látni, hogy közel telt ház van itt a gyülekezetben. Ez azt jelzi, hogy van bennetek éhség, van bennetek szomjúság az Isten igéje iránt, ugyanúgy, ahogy volt ott a jeruzsálemi emberekbe is, akik alig várták már, hogy azon a reggelen Jézus lejöjjön az olajfák hegyéről, hogy tanítsa őket, mert olyan jó volt előző este is hallgatni őt, mert olyan jó volt még egy az előző napon is hallgatni őt, mert valami olyasmit mondott, ami a szívünkhöz szólt. Valami olyasmit mondott, ami az életünket megváltoztatta. És nagyon áldás az, amikor, és nagy kegyelem, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol még szólhat az ige, ahol még összejöhetnek a testvérek. Nagyon sok olyan ország van a világban, ahol erre nem adatik lehetőség. Föld alatti egyházként funkcionálnak, meg hát ilyen titkos helyeken gyűlnek össze, azért, hogy hallhassák az Isten igéjét, és akár egy Bibliának a birtoklása is nagyon komoly szankciókat von maga után. És nagyon hálásak lehetünk azért, hogy Magyarországon többféle fordítás is van a Bibliából, hogy itt nem korlátoznak bennünket, és én ezzel a hittel állok most itt előttetek, hogy ma is az Úr tud hozzánk szólni, és olyan dolgokat tud mondani, amiket majd hazavihetünk magunkkal, és áldás lesz az életünkbe. És én szeretném megragadni a lehetőséget, ott hátul van két tolmácsunk, az, hogy ők hétről hétre hűségesen szolgálnak a tolmácsolás szolgálatában. Egy nagyon komoly munka ez egyébként, én magam is gyakran teszem, nagyon komoly dolog akár most is szinkronba tolmácsolni egy igehirdetőt vagy egy előadást, úgyhogy nagyon, nagyon szépen köszönjük, hogy hétről hétre angolul, magyarul, illetve németül szólhat az Istennek az igéje. És akkor rá is térnék arra, amit az Úr a szívemre helyezett. Ugye olvastunk egy történetet a János 8. fejezetéből, amikor Jézus lemegy tanítani az embereket, egy nagy sokaság veszi körbe, és azt olvassuk, hogy egyszer csak egy nagy felbojdulást támad, egy óriási kavalkát támad, és jönnek a vallási vezetők, és oda taszigálnak egy asszonyt a tömeg elé. Oda taszigálnak egy asszonyt Jézus elé. És valójában itt bontakozik ki egy történet, és négy olyan szereplőt látok ebben a történetben, akikről röviden szeretnék beszélni, és egy kicsit rájuk irányítani a figyelmet. Az első az mindjárt ez az asszony. A második a farizeusok, meg írástudók. A harmadik, aki bár személyesen nincsen jelen ebben a történetben, de azért az ő élete, a tanításai, a hatása nagyon erősen jelen vannak, ez Mózes, és az ő törvénye. És a negyedik személy pedig Jézus Krisztus. És először szeretnék erről az asszonyról beszélni. Ugye ezt az asszonyt tetten érték. Az angol fordítás szerint ott aktus közben, szeretkezés közben, a farizeusok, a vallási vezetők elkapták ezt az asszonyt. Ki tudja, hogy mióta figyelték már, vagy honnan kapták a fülest. Kora reggel ez egy ragyogó alkalom volt arra, hogy Jézust megkísértsék, hogy Jézusnak csapdát állítsanak, kihasználva egy asszonynak a bűnét. Úgyhogy ott van ez az asszony, akit tetten értek. És gondoljatok bele, hogy milyen szégyen ez, mondjuk egy vallásos társadalomban, mint amilyen a zsidó volt. Hogy milyen szégyen valakit korán reggel oda taszigálni a tömeg elé, a vallásos vezetőknek a gyűrűjében, az Isten igére éhes emberek közé, és ott lenni. Gondoljatok bele, milyen érzés lehet ez. Lebuktam. Elkövettem egy olyan bűnt, amit a társadalom elítél. Egy olyan dolgot tettem, ami méltán váltja ki a zsidó társadalomnak az utálatát, a gyűlöletét. És itt van ez az asszony. Gondoljatok bele, mit érezhetett. Már csak így külső körülmények hatására is. Lebukott, tisztátalan lett. Nem tudom, hogyha láttátok a Skarlátbetű című filmet, nagyon régi, aki látta, az már elég sok évet megért, de ebben a történetben is egy asszony megbélyegeznek a bűne miatt, egy házasságtörés bűne miatt megbélyegeznek, rákerül egy A betű, angolul ez a házasságtörésnek az első betűje, és úgy kell ennek az asszonynak járnia. Most ugyanígy volt ez az asszony is. Elkapták. Lelepleződött az ő bűne. Amit annyira próbált valószínűleg elrejteni. Amit annyira megtervezett, hogy jaj, csak senki ne lássa. Egyszer csak napvilágra kerül. Egyszer csak világosságra kerül. És tudjátok, amit ez az asszony átélt, azt mai nap is, meg végig a történelem során, meg minden helyen, nem csak Jeruzsálemben, hanem a világ minden részén emberek ezrei és milliói ugyanilyen módon átélik, amikor elkövetnek egy bűnt, és aztán lelepleződnek. Vagy lehet, hogy nem is lepleződnek le. Valószínűleg ez az asszony akkor is rettenetesen érezte volna magát, hogyha senkinél nem derül ki. Akkor is rettenetesen érezte volna magát, hogyha nem kerül nyilvánosságra a dolog. Mert a bűn az olyan, hogy az embert szégyentelivé teszi. A bűn az olyan, hogy az ember abban nem érzi jó magát. Mert a bűn az elsősorban egy Isten elleni vétek. És az ember ezt érzi, hogyha valamit elkövet, akkor az nagyon rossz érzés. Nem tudom, valaha is bizonyára, te is átélted, amikor a bűneid nyomasztottak, amikor elkövettél valamit, senki nem tudta meg. De mégis érzed azt a fájdalmat, érzed azt a szégyent, ami ilyenkor elkap. És ha ez még ki is derül, az meg még egy nagyobb plusz fájdalmat jelent neked. És ott van ez az asszony. Mint ahogy annyi ilyen asszony már odament Jézushoz. Hogyha elolvassátok az Úr Jézusnak a történetét, a négy evangéliumot, akkor azt lehet látni, hogy az emberek mentek Jézushoz, és vitték a problémáikat, vitték a bajaikat, vitték a bűneiket. Voltak, akik maguktól mentek, mert akarták őt hallani, mert akartak békességre jutni Istennel. Voltak olyanok is, akiket, mint ezt az asszonyt, mások lögdöstek oda. Vallási vezetők lögdöstek oda. A bűnét pellengére állítva. És oda lögték Jézus Krisztus elé. És ott esett le a porba, teljes szégyennel, teljes megszégyenüléssel, teljes megaláztatással. De tudjátok, a legjobb dolog, ami történhetett vele, ezután a bűne után, az, hogy ott volt megaláztatva Jézus előtt. A bűnös ember számára a legjobb dolog, hogyha így vagy úgy, akár maga odamenve, akár mások által odalögdösve, de valamilyen módon oda kerül Jézushoz. Mert a bűn, azt nem jó egyedül hordozni. A bűnt, azt nem jó a farizeusok között hordozni. A bűnt egyedül Jézus jelenlétében lehet letenni. És így van ez a világban ma is. Nagyon-nagyon sok ember, akik küzdenek a bűneikkel, akik szenvednek a bűneiktől, és adja az Úr, hogy ezen a mai napon, hogyha te így vagy itt, hogy még nem tetted le a bűneidet Isten elé, hogyha még nem vánszorogtál oda Jézus elé, akkor most hadd taszigáljalak én is egy kicsit téged oda a megváltóhoz, hogy le tud tenni a bűneidet az Úr elé. Mert egyedül ez által szabadul meg a bűnös ember. Nincsen más forrása a bűnbocsánatnak. Egyedül ezáltal. A héten két ige hirdetést is hallgattam, az egyik Joyce Meyer volt, a másik Nick Vujicic, és nagyon érdekes volt, hogy ezek az emberek is hogyan kerültek oda Jézushoz. Mert ezzel az asszonnyal is a legjobb dolog, ami történhetett, hogy oda került Jézushoz. Így vagy úgy, de oda került Jézushoz. És a Nick Vujicic is Ausztráliában van most egy néhány napos nagy rendezvény, és elmondta a bizonyság tételébe, hogy 15 évesen ott volt, nem tudom, is mennyire ismeritek ezt az embert, nincs keze, nincs lába, úgy született, hogy egy nyomorult emberként. És 15 éves korában eljutott addig, hogy már öngyilkos akart lenni, az életének semmiféle értelmét nem látta, küzdött, hadakozott Istennel, meg saját magával is, nem látott semmi kiutat. Azt mondta, hogy egy ilyen nyomorult ember, hát nincsen reménységem se ebben az életben. És aztán egyszer megszólította az Urat. Egyszer csak megszólította az Urat. És ma ez az ember csak azért, mert odament Jézushoz. És az ő gyengeségeit odavitte, meg az ő bűneit odavitte, meg az ő függőségeit, meg a csalódását, meg mindenét. Oda vitte Jézushoz, oda került Jézushoz. Ezért ma Isten őt tudja használni. Nem csak olyan emberek felé, akik szintén fogyatékosok, hanem milliók és milliók között tudja az Úr használni. És azon az alkalmon is több ezer ember ment megtérni. amikor megtérésre hívta az embereket. Vagy ott van egy másik, Joyce Meyer, lehet, hogy kevesen tudják róla, de azért merek erről beszélni, mert ő maga tesz erről bizonyságot, hogy az édesapja több mint 200 alkalommal bántalmazta szexuálisan. Több mint 200 alkalommal. Ezt az embert, ezt az asszonyt, aki ma sok-sok millió ember számára áldás, az ő tanításai. És neki is meg kellett harcolni a maga harcát, neki is valahogy el kellett jutnia a megváltóhoz. El kellett valahogy jutnia Jézushoz. És tudjátok, mit mond? Azt mondja, hogy tudjátok, én nem bánom már, hogy ez megtörtént velem. Mert jobb emberré tett, hogy tudok olyanok felé szolgálni, akik hasonló átélésekben részesültek. Isten mindent az ő ellenőrzése alatt tart. Isten mindent az ő hatalma alatt tart. Még bűnbe se tudunk úgy belemenni, hogy Isten azt ne látná és ne figyelne rá. És ne tudna valami jobbat kihozni belőle. Úgyhogy itt van ez az asszony ebben a történetben, megsemmisülve. A biztos halálnak az árnyékában. Nincsen semmi reménye. Mindenki elítéli őt. De ott van Jézus Krisztusnak a lábánál. A legjobb helyen. A legjobb helyen. Ő még ezt nem tudja. Azt szoktam, felírtam ide a Bibliámba, hogy ez egy happy end-el végződő dráma. Mert valóban ez a történet, hogyha figyeltétek, ahogy felolvastuk az elején, ez egy dráma. Aminek van egy happy endje, de arra majd mindjárt rátérünk. De egyelőre itt még nem látszik happy end. Itt csak van egy asszony, aki szégyelli magát, nyomorúságos helyzetben van, és oda kerül Jézushoz, a legjobb helyre. Aztán kik vannak még itt ebben a történetben? Itt vannak a farizeusok, meg az írástudók. Róluk azt kell tudni, valószínűleg még kisebb bibliai ismerettel is, azért azt tudjuk, hogy a képmutató szót általában velük szoktuk azonosítani. Ezek olyan vallási vezetők voltak, akik úgy gondolták, hogy az ő tisztjük az, hogy rendet tartsanak szellemi értelemben az országban. Hogy Istentől kapott felelősségük volt nekik, mint vallási vezetőknek, hogy a bűnt megbüntessék, a bűnöst megbüntessék, és hogy megmondják kinek, hogy mit kell tenniük. És őket látjuk folyamatosan Jézus Krisztus körül. És hogyha megnézitek, akkor a farizeusok meg a vámszedők voltak azok az emberek, akikkel Jézusnak a legtöbb baja akadt. Akik a legtöbb nehézséget okozták látszólag az Úr Jézusnak. Állandóan meg akarták őt fogni valamin. A Lukács evangéliumból szeretnék egy mondatot felolvasni nektek, a 11. fejezet utolsó verse, utolsó kettő verse. Mikor pedig ezeket mondta nekik, az írástudók és a farizeusok kezdtek felette igen ellene állani, és őt sok dolog felől kikérdezgetni, ólálkodván ő utána is igyekezzén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt. És el tudjátok ezt képzelni? Eljön az Istennek a fia erre a földre. Eljön a világ megmentője ebbe a világba, és aztán vannak olyan emberek, akik ebből az egészből semmit nem vesznek le, csak annyit, hogy nekik védeni kell a vallásos dolgaikat. És lépten nyomon ott vannak Jézus körül, ott ólálkodnak, ott leselkednek Jézus Krisztus körül, és azt lesik, hogy mikor tudnak egy olyan szót kikapni az ő szájából, amivel aztán tudják vádolni. Keresztkérdéseket tettek fel neki. Olyan módon próbálták, hogy valahogy csak csapdába ejteni ezt az embert. Szabad-e a császárnak adót fizetni? Kérdezték Jézustól. Milyen hatalommal cselekszed ezeket? És annyi minden helyzetbe próbálták Jézust ilyen csapda helyzetbe vinni, de Jézust nem kellett félteni, mert Jézus egy más szinten élt. Isten fiaként, ő egy más szinten élt. De ezek a farizeusok, ahelyett, hogy Jézus Krisztushoz oda mentek volna ők is, és kérték volna, hogy Uram, hát légy szíves, bocsáss meg nekem is. Ehelyett folyamatosan vádolták őt. egy ilyen felügyelő szerepbe tetszelektek, hogy ők azok, akik majd megmondják. És tudjátok, ma is vannak ilyen emberek. Ma is vannak ilyen farizeusok, akik mindig jobban tudják. Akik mindenkit olyan könnyen meg tudnak ítélni. Ma is vannak olyanok, akik keresik a szavainkat, hogy mivel tudnak megvádolni bennünket, mivel tudnak valami olyan dolgot tenni, amivel árthatnak nekünk. Ne legyünk ilyenek. Keresztényként is egy óriási veszély ilyen törvényeskedésbe belefolyni. Keresztényként óriási veszély megítélni a másikat. Te nem vagy semmivel jobb, mint az a házasságtörő asszony. Te nem vagy semmivel jobb, mint az, aki ma még pletykál. Egyetlen egy nagy különbség van közted meg közte, hogy te már átélted a kegyelmet. Te már átélted a kegyelmet. És itt voltak ezek a farizeusok, akik annyira ragaszkodtak a törvényhez, és annyira ragaszkodtak a saját pozíciójukhoz, hogy elvétették, amikor Isten eljött hozzájuk. És valaki azt mondta, hogy Jézus senkit nem küld el üresen, kivéve azokat, akik el vannak telve magukkal. Jézus senkit nem küld el üresen. És ezek a farizeusok mégis üresen mentek el, mert annyira el voltak telve önmagukkal. És kell, hogy legyen bennünk egy ilyen vágy, hogy Uram, én neked akarok tetszeni. Uram, én nem akarok magammal eltelni. Én nem akarok ilyen vallásos ember lenni, aki aztán mindenkit megítél olyan könnyedén a bűnei miatt, hanem szeretnék olyan ember lenni, akinek te meg tudsz bocsátani, és akinek oda tudod adni a te drága kincseidet. Jézus senkit nem küld el üresen. Mégis ezek a farizeusok úgy éltek, és úgy mentek el, úgy élték át ezt az egész Jézus sztorit, hogy meg se érintette őket. És mivel ilyen hozzáállásuk volt, hogy Jézusban állandóan azt keresték, hogy mivel vádolhassák őt, mivel ítélhessék őt el, úgy mentek el, ahogy jöttek. És aztán őket látjuk majd, ahogy Jézust halálra ítélik. Egyébként ennek a fejezetnek a végén már köveket ragadtak, hogy Jézust megdobálják, hogy Jézust megöljék. Úgyhogy ezek voltak a farizeusok. Aztán volt ott még valaki, ugye említettem, hogy nem volt személyesen ő jelen, viszont ott volt az ő törvénye. Ez a személy Mózes volt. És Mózes volt az, akire ezek a farizeusok állandóan hivatkoztak. Ő volt a hivatkozási alap. Pontosan tudták Mózes törvényéből, hogy milyen bűnt, milyen módon kell megbüntetni. És ez a helyzet, amit adódott, hogy egy házasság törésen kaptak egy asszonyt, ez egy nagyon tiszta helyzet volt. Mert Mózes törvénye 3 Mózes 20.10-ben elmondta, hogyha egy asszony nem a férjével lefekszik, az házasságot tör, és mind a kettőt, férfit, nőt el kell ítélni, meg kell kövezni. És nem szabadott szemet hunyni. Nem szabadott úgymond a szőnyege alá söpörni semmit. Amikor volt egy bűn, azt meg kellett ítélni. A Mózesnek a törvénye kérlelhetetlen volt. A Mózesnek a törvénye az megkérdőjelezhetetlen volt. Mózesnek a törvényét nem lehetett kikerülni. Az izraeli társadalomban Mózes törvénye volt a szent. Az volt a törvény. Az alapján ítélkeztek. És hogy milyen kemény volt a Mózesnek a törvénye, azt szeretném egy ószövetségi igével bemutatni nektek, a 4 Mózesben található, mindjárt mondom a pontos helyét is, 4 Mózes 15.32-höz, hogyha lapoznátok. Nem tudom, hogy ez a történet valaha is megdöbbentette benneteket, de egészen elképesztő. Itt azt mondja a 32. vers a 15. fejezetben, mikor pedig Izrael fiai a pusztában voltak, találtak egy férfira, aki fát szedegetett szombatnapon. És elvitték azt, akit találtak fát szedegetni, Mózeshez és Áronhoz és az egész gyülekezethez. és őrizet alá adták azt, mert nem volt kijelentve, hogy mit kelljen vele cselekedni. És mondta az Úr Mózesnek, halállal lakoljon az a férfi, kövezze őt agyon az egész gyülekezet a táboron kívül. Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyon kövezték őt, és meghalt, amiképpen parancsolta az Úr Mózesnek. Látjátok, ez az ember nem házasságot tört, egyszerűen csak fát szedegetett, egy olyan napon, amikor nem volt szabad fát szedegetni. És egy olyan bűnnek találtatott ez az Isten szemébe, nem tudták, hogy hogyan ítéljék el, azért vitték oda Mózeshez, Mózes megkérdezte az Urat, és az ítélet pedig az volt, hogy meg kell kövezni ezt az embert. A törvény az ilyen szigorú volt. A törvény az ilyen szigorú volt. És hogyha egy fát szedegető asszonyt, vagy egy fát szedegető embert elítélt a törvény, akkor mennyivel inkább el kellett ítélni ezt az asszonyt, aki pedig házasságot tört. Az egyik legnagyobb bűn volt Izrael népe között. Úgyhogy a törvény alapján ennek az asszonynak esélye nem volt. A törvény alapján ennek az asszonynak semmi esélye nem volt. És hogyha minden a tervek szerint haladt volna, akkor ezt az asszony néhány másodperc múlva holtan találták volna ott a kövek alatt. Mert a törvénynek hatályt kell szerezni, a törvénynek be kell teljesedni. És aztán megjelenik Jézus. Ugye behozzák oda Jézus elé ezt az asszonyt, a farizeusok megkérdezik Jézust, hogy mit kell ezzel az asszonnyal cselekedni. Felmondják a törvényt, azt mondják, hogy hát a Mózes azt parancsolja, nem kéri, nem javasolja, nem ajánlja, hanem azt parancsolja, hogy egy ilyen bűnért ezt a büntetést kell kiszabni, te azért mit mondasz? És itt jön a következő szereplő. Itt jön a következő szereplő. Az Úr Jézus Krisztus. Mit válaszol Jézus ezeknek a farizeusoknak? Egészen megdöbbenti őket. Azt mondja nekik, akik közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá a követ. Mi történik itt? A törvény adója eljön, és a törvény adója ítéletet hirdet. Itt még csak annyit mond, hogy sajnos itt ezen a földön nincs senki, aki alkalmas lenne arra, hogy a törvénynek ítéletet szerezzen, hogy a törvényt végrehajthatóvá tesz. Nincsen létjogosultsága senki emberfiának ezen a földön arra, hogy egy ilyen ítéletet végrehajtson. Mert a farizeusok ugyanúgy vétkesek. Mert nincs egyetlen egy olyan ember, aki ne lenne vétkes, aki alkalmas lenne arra, hogy egy ilyen ítéletet végrehajtson. És hát ez el is éri a hatását. Azt mondja a Biblia, hogy a farizeusok, amikor ezt hallották, akkor azt mondja, hogy a lelkiismeret által vádoltadván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsókig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mózesnek a törvénye, akire ők mindig hivatkoztak, őket is elítélte. Őket is elítélte. És a lelkiismeret által vádoltadva úgy magukba néztek, hogy hát tényleg én is vétkes vagyok. Tényleg a törvény engem is el kell, hogy ítéljen. Én sem vagyok tiszta az Isten színe előtt. Nincs egy ember fia sem tiszta. Tehát amikor legközelebb ítélkezel valaki fölött, vagy megítéled a bűnét, akkor ezért legyen ez úgy a gondolataidban, hogy nincs egyetlen egy igaz sem ezen a földön. És ott vannak ezek a farizeusok a bűneiktől vádoltadva Jézus szavára, a törvény ítéli őket is, és aztán vajon azt olvassuk, hogy ezek a farizeusok akkor odatérdeltek az asszony mellé? Azt olvassuk, hogy a bűneiktől meggyőzedve, a lelkiismeret által vádoltadva, oda mennek ők is, és oda térdelnek, vagy oda rogynak, vagy oda fekszenek. Ők is a porba emellé az asszony mellé. Azt olvassuk, hogy akkor, azt mondták Jézusnak, hogy Jézus, hát én ilyen bűnt ugye nem követtem el, mint ez az asszony. De sok-sok más bűnt én is elkövettem. Mert képmutató vagyok. Mert egyfolytában téged próbálak elítélni. Mert egy ilyen szerencsétlen asszonynak a helyzetét is arra próbáltam kihasználni, hogy téged elítéljelek. Jézus, én nem vagyok ilyen, de én is bűnös vagyok. Kérlek, nekem is bocsáss meg. Kérlek, nekem is bocsáss meg. Nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy kihátráltak, és mentek tovább a bűneikben. Azt olvassuk, hogy ezek az emberek, ugye milyen érdekes, lelkiismeret által vádolt adva elmentek Jézustól. Pedig milyen jó, mert ők is ott voltak Jézusnál. Tehát ők is a bűneikkel oda kerülhettek volna, de fogták magukat, és kihátráltak ebből az egész helyzetből, és megáltalkodva mentek tovább az úton, és lettek később Jézus Krisztusnak a gyilkosaivá. Ha az ember nem tér meg ezekből a bűneiből, akkor előbb-utóbb teljesen elutasítja Jézust, és Jézusnak a gyilkosává válik. Nem úgy, hogy keresztre feszíti, hanem úgy, hogy egyszerűen nemet mond neki. Nemet a megváltónak. Pedig milyen csodálatos lett volna, hogyha oda térdelnek ők is Jézus elé. Nem tették meg. És ezért Jézus nem is tudott nekik adni semmit. És itt van ez a Jézus, akit a farizeusok annyira félreértettek. Tudjátok, ki volt ő? Az Istennek a fia. Jézus a megváltó. Jézus a szabadító. Jézus az, aki eljött, hogy egyszer és mindenkorra lezárja a törvényt. És behozzon egy újat. És amikor Jézus ott ezzel az asszonnyal ebben a drámai találkozásban ott volt, akkor Jézus már útban volt a Golgotai keresztre. Jézus akkor már útban volt a Golgotára, ahol az életét adta az emberiségnek a bűneiért. És amikor aztán egyedül maradnak, és azt mondja, megkérdezi Jézus, hogy senki nem vádolt téged? Senki nem ítél el téged? Senki nem kárhoztat téged? És az asszony azt mondja, hogy senki, Uram. Akkor Jézus megszólal, és itt már a kegyelem szólal meg. Eddig Jézus a törvényt szinte nem is érintette. Egyszerűen csak azt mondta, hogy nem alkalmasak azok, akik végre akarták hajtani a törvényt. Itt viszont már a kegyelem szólal meg. Azt mondja, hogy én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezzél. Az egyetlen személy, akinek joga lett volna a törvény adójaként, az Isten fiaként, a mindenható Istenként, megtorolni egy ellene végrehajtott bűnt, az egyedül ő lett volna. De amikor Jézus lehajolt, akkor nem egy kőért hajolt le. Nem egy kőért hajolt le. Jézus nem a törvényt hozta el ebbe a világba. Amikor Isten elküldte őt erre a világra, akkor nem azért jött, hogy itt a törvénynek a törvényt végrehajtsa az embereken. Azt szoktam mondani, hogy nem, Jézus szolgálata az nem Mózes törvénye volt börkötésben. Nem azt látjuk, hogy Jézus szerte jár, és mindenkit megítél a bűneiért. Nem azt látjuk, hogy azok az emberek, akik Jézushoz mentek, paráznák és prostituáltak, meg vámszedők, nem azt látjuk, hogy Jézus megkövezte őket. Mert hogy a mózesi törvénynek eleget kell tenni, mert a törvény a szent és igaz. Valóban, Jézus egy újat hozott, és ezt az újat az emberek felé való törődésében, ezt az újat úgy hívjuk, hogy kegyelem. És ennek a kegyelemnek az az alapja, amit ott Jézus a kereszten véghez vitt. Amikor meghalt a mi bűneinkért. Az, hogy Jézus meg tudod bocsátani ennek az asszonynak. Az, hogy happy end lett a vége. Az, hogy ez az asszony kikerült a törvénynek az ítélete alól. Ez annak volt köszönhető, amit Jézus akkor már arra felé ment, hogy meghaljon az ő bűneiért. A kegyelem az nem elsöpri a bűnt, a szőnyeg alá söpri. A kegyelem az nem az, hogy szemet húny a bűn felett. Ennek az asszonynak a bűne Isten szemében nagyon-nagyon szigorú ítélet alá esett. Olyan szigorú ítélet alá, hogy szigorú volt, mint a mózesi törvény. Az ő saját fiának az életét követelte. Az ő saját fiának az életét követelte, ennek az asszonynak a bűne, meg a te bűneid, meg az én bűneim, meg mindnyájunknak a bűnei. A kegyelem az nem szőnyeg alá söpri a bűnt, a kegyelem az nem szemet húny a bűn felett. A kegyelem nem az, hogy akkor most már szabadon vétkezhetek, és jaj, de jó, mert Isten lazított a feltételeken. A kegyelem az még sokkal szigorúbb is a bűnnel szemben, mint a törvény, mert a saját fiát küldi a törvény adója oda a keresztre. És ezt nagyon fontos megérteni, hogy ne vegyük könnyedén a kegyelmet. A kegyelemnek ára volt. Azért lehet kegyelem, azért menekülhet meg ez az asszony. Nem volt esély egyébként rá, tényleg. De azért menekülhetett meg, mert Jézusnak a vére kifolyt az ő bűneiért is. És kifolyt mindnyájunknak a bűneiért. Ott a kereszten Jézus létrehozta a kegyelem lehetőségét. Ha ez nem lenne, akkor mindnyájan elvesznénk. Ha ez nem lenne, akkor egyikünknek se lenne semmi esélye. A törvény az még a legjobbat is elítéli. A kegyelem az a legrosszabbat is felmenti. És ez az asszony úgy tudott elmenni, felmentve a bűnei alól, hogy közben tökéletesen tudatában volt, hogy Isten ellen mit követett el. És úgy tudott elmenni ez az asszony, folyamatosan hallva Jézusnak a szavát az ő fülébe, a szívébe, a gondolataiba, hogy én sem károsztatlak, menjél, és többé ne vétkezzél. És ez volt benne utána az egész életében, hogy többé ne vétkezzek. Többé ne vétkezzek. Nem azért, mert a törvény elítél, mert a farizeusok újra megtalálnak majd, hanem azért, mert kegyelmet nyertem. És ez a legdrágább dolog. Hogy ez a legdrágább ár, amit Isten fizetett értem. Amikor a kegyelemre gondolsz, mennyire van ez benned, hogy a kegyelemnek óriási ára volt. Te ingyen kaptad, Jézus a vérével fizetett. Te ingyen kaptad, Jézus a vérével fizetett. Lehetsz a legjobb, a törvény alapján halál vár rád, ítéled vár rád. Lehetsz a legrosszabb, a kegyelem felment. A kegyelem felment. Elkövetheted a legnagyobb bűnt, amit talán senki más nem követett el. Lehetsz tömeggyilkos. A kegyelem felment. Csak egy dolgot kell tenned, hogy te is valahogy oda kerülj a kegyelem adójához. Hogy oda kerülj te is a bűneiddel. Le tud térdelni oda a mindenható Isten elé. Nekem nagyon tetszett az egyik ének, amit énekeltünk, ez a, hogy mint az őrök várják a reggel, vagy mint a szarvas kívánkozik a folyóvízre. Esetleg meg lehetne mutatni? Mindegy akkor. Mindegy. A szövege nagyon, nagyon megérintett engem, és úgy belegondoltam, hogy ez a házasságtörő asszony is ugyanezeket el tudja magáról mondani. Hogy nem volt semmije, és ő nem vágyakozott semmi után, de mégis Jézus megmentette őt, és most már van értelme az életének. Én így tudom elképzelni ezt az asszonyt, aki a kegyelem által felszabadul a bűnei alól, új teremtéssé lesz. Ugye a törvény senkit nem tesz új teremtéssé. Jézus új teremtéssé tette ezt az asszonyt. Abban a pillanatban, ahogy onnan elment, az egy új ember volt. És mindegy, hagyjad akkor. Megvan? Jó. Mint szarvas hűs forrás után lelkem eped, vágyik hozzád, úgy mennék én az igazság felé, mikor jössz el, hogy elvigyél. Menjünk tovább. Könnyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem. Szomjaztam én az igazság után, nem tudtam, hogy ő rég vár rám. Szelíd hangja megragadott, és felemelt magához vont. Kiválasztott, hogy meglássam arcát, ó Jézus, jöjj, úgy várok rád. Van még része? Ennyi volt. Igen. Tehát, hogy el tudom képzelni, ahogy ez az asszony ezeket ki tudja mondani. Mint ahogy minden bűnös, aki oda megy Jézushoz, és elnyeri az ő bűneinek a bocsánatát. Nem a törvény alapján, hanem megigazul a Jézus Krisztusba vetett hit által, a kegyelem által. És onnantól kezdve új teremtés lesz. És azzal szeretném zárni, hogy a kegyelem az mindenkinek esélyt ad. Neked is, aki talán még úgy vagy itt, hogy nem fogadtad be Jézust a szívedbe. A kegyelem az neked is esélyt ad. Ne menj a törvény alá, ne menj valami vallás alá, ne keresd ott az üdvösségedet. Mert az nem fog neked megoldást adni, nem fog megnyugvást adni a szívednek. Az csak el fog ítélni téged. A vallás az mindig elítéli az embert. A kegyelem az, ami viszont egy új életet kínál. Új életet, Krisztusban új teremtéssé válik az ember, bűnbocsánatot nyer, felszabadul a bűneinek a terhe alól, és úgy mész el, hogy ott van a szívedben Jézusnak a hangja. És ez a hang, a kegyelemnek a hangja lesz az, ami meg fogja őrizni az életedet a bűntől. Ami meg fogja őrizni az életedet a bűntől. Azt mondja a Timóteus levél, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ami tanít bennünket arra, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és igazán és szentként éljünk ezen a világon. Nem a törvény tesz téged szenté, nem a törvény megtartása, hanem egyedül a kegyelemmel való találkozás, a kegyelembe való belemerülés, a kegyelemben való élet az, ami által te alkalmas leszel arra, hogy egy szent életet élj ezen a földön. Úgyhogy a törvény az a legjobbat is elítéli, a kegyelem a legrosszabbat is felmenti, bennünket is ez a kegyelem volt, amit felmentett. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. És hogyha úgy vagy itt, hogy még nem adtad át az életedet az Úr Jézusnak, még nem kerültél oda úgy a jelenlétébe, hogy ő tudna hozzád szólni, akkor szeretném, hogyha elmondanád most magadban, de őszintén ezt az imádságod velem együtt, amiben kérjük Istennek a bocsánatát minden elkövetett bűnödre, és hogy adjon egy új életet neked. Tehát ha úgy vagy itt, akkor szeretném, hogyha elimádkoznád ezt velem. Mennyei Atyám, jövök hozzád az Úr Jézus nevében. Szeretnék bocsánatot kérni minden bűnömért. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy a véred folyt az én bűnömért is. Kérlek, Úr Jézus, jöjj be a szívembe, és legyél az én Uram, és megváltom. És a mai naptól kezdve veled akarom élni az életemet. A te követőd akarok lenni. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldja meg benneteket.